Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, Alain Delon. Ő nem.
Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.
Sziasztok, szép napot, vezes, könnyedén munkai kérdésekkel folytatjuk ma is a Woman Power-t, és amiről beszélgetünk, egy érdekes és kritikus téma lehet, hogy kezdőként például hogyan érdemes nekiállni egy csapat építésének, fejlesztésének, vagy akár haladóként. Vendégem pedig Báhidi Brigitta, Leadership Coach. Szia Brigi, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia Judit.
Vágjunk bele, mit tegyek én akár vezetőként, hogy egy olyan csapatom legyen, akikkel meg tudom valósítani a céljaimat. Korábban azért arról beszéltünk, hogy fontos, hogy azért bemutassam a víziómat, a céljaimat, kommunikáljak velük, de azért ez nem ennyire egyszerű, gondolom.
Hogy mitől lesz jó a csapatod, arra szerintem körülbelül annyi receptet tudnánk írni, ahány Google találat van erre a kérdésre, mert ezt már nagyon sokan megpróbálták. Én azt szeretem, abból szeretek kiindulni, hogy arra tudsz csapatot építeni, hogy ha van egy egyértelműen megfogalmazható célod, hogy mit akarsz elérni, és ehhez a célhoz hozzá tudod barátkoztatni, csatolni az embereket. Hát, hogyha egyrészt te se tudod, hogy mit akarsz, csak elkezdesz dolgozni a levegőbe, vagy ők azzal nem értenek egyet, nem is tudják, akkor nagyon sok időt el tudtok tölteni, meg sok, nem tudom, Excel táblát tudtok, meg sok hívást tudtok csinálni, tehát úgy tűnhet, hogy dolgoztok, de nem fog tudni csapattá épülni, mert nem lesz meg az a közös értékrend, rendezőelv, hatáskör, amitől úgy fogják érezni, hogy ők együtt, egy hajóban neveznek, ezt olyan sokszor mondjuk így ilyen vezetői csapatokkal is, hogy azért ülünk össze, hogy meglegyen ez az egy hajóban nevezünk érzés.
És hát ugye gondolom nem mindegy, hogy az adott csapat, amit akár én vezetek, vagy bárki más, az milyen fázisban, milyen fejlettségi szinten van, mert ettől függően lehet, hogy máshogy kell működni.
Mondhatunk itt ilyen modelleket, ugye a csapatalakulási fázisok.
Egy kicsit.
És ez nem csak a most alakuló csapatra vonatkozik, hanem minden egyes csapat végigmegy egy cikluson, akkor, amikor valamilyen változás bekövetkezik. Tehát mondjuk most azt kérdezted, hogy most alakítok egy csapatot, de nézzük azt, hogy jön egy új emberem, vagy elköltözünk egy másik irodába, vagy felvásárolnak minket,
és kell két céget tereszteni. Igen. Tehát annyi minden történik.
Rengeteg, és minden egyes ilyen változás újra indíthatja azt a ciklust, amit 1960 körül írt le egy Tuckman nevű úriember, és azóta is nagyon jól nyomon követhető, hogy tényleg így történik. Ugye azt mondja ő, hogy először van egy forming, egy alakulási fázis, amikor mi összejövünk, aláírjuk a szerződést, elkezdünk megismerkedni, de jó, hogy neked is van kutyád, tök jól megcsináltad.
Mint egy új párkapcsolatban.
Igen, egy olyan kis optimista, bizalmat gerjesztő időszak. Ez, hogy meddig ideig tart, azt nem tudjuk megmondani, de általában elég hamar az első akadályoknál követi a storming fázis, ugye a vihar, a megalakulás után a viharzás fázis, amikor kiderül, hogy jó, hát végül is te lassabban dolgozol, mint ahogy én gondoltam, hogy ezt meg fogod csinálni, meg hát azt mondtad, hogy jössz, de aztán végül is elmentél moziba, és nem is szóltál. Én nem úgy gondoltam, hogy ennyit kell dolgozni, én azt hittem, hogy ez egy nyugisabb cég. Szóval, hogy amikor jönnek így a felismerések, hogy ez mégse annyira fenékig tejfel, és akkor elkezdenek akadályok gördülni így a csapat működése útjába is. És ez a storming fázis az, ahol egy vezetőnek nagyon komoly feladata van. Akkor utána, amikor ezen valahogy átnavigálunk, és majd mindjárt megnézzük, hogy, akkor jön az úgynevezett norming, tehát
amikor
a szabályalkotás, amikor rendezzük a dolgokat együtt. Tehát rendeződnek, az egy picit olyan nem történik meg magától, hanem
tudatos irányítással.
Igen, és az a jó, hogyha nem csak a vezető akarja ezt rendbe rakni, hanem a csapattagok is bevonásra kerülnek abba, hogy ezt rendbe rakni. Tehát a közös szabályalkotás, hogy oké, akkor ez így van, hogy elmentél a moziba, de akkor egyezünk már meg abba, hogyha megbeszéltük, hogy akkor nem mész moziba, és akkor ezt mind a két fél aláírja.
És utána van egy jó működés?
És akkor itt
Annak kell lenni a negyediknek.
Igen, itt kezd el emelkedni így a teljesítmény szint, ezt úgy hívja a modell, hogy performing, amikor úgy nagyjából beáll ez a dolog, hogy akkor már lefektettük, hogy mik a szabályok, meg megértettük, hogy mi a célunk, és akkor elkezdünk abba az irányba tevékenykedni. És a mostani szervezetekben, különösen az ilyen agilis működés, meg projektszervezetek, hozzá kell tennünk azt is, hogy nagyon sokszor ezek a csapatok, ezek rövid életűek, mert egy adott célra, teljesítmény elvégzésére jöttek létre, és akkor nagyon jó beletenni így a lezárás, felbomlás fázisát is, hogy ugye jó szívvel engedjük el azt a jól működő csapatot egy egymástól.
És lehet, hogy holnap után újra együtt fogunk dolgozni egy másik csapatban.
Így van, és be átszállunk egy másik csapatba, ahol indul előről az egész.
Na de arról beszéltünk, hogy a vezetőnek adott helyzetben más és más igen. eszközöket kell alkalmaznia, más, hogy kell viselkednie, és gondolom, hogy ha az egyes fázisokban rosszul lép, akkor lehet, hogy vissza a nullára, mint a társasjátékban, vagy nem tudom, így képzelem.
Minden változás visszadobja a nullára, úgyhogy igen, ebből a szempontból, ha ő rosszul változtat, az is. A legfontosabb szerint, tehát a forming az általában az jól megtörténik, az megtörténik magától, mert valahogy aláíródik a szerződés, meg valahogy mégiscsak lesz loginja, és be tud lépni, meg kap
kártyát. Meg azt mondtuk, hogy ez a rózsaszín köd időszaka.
Igen, igen, az, akkor még úgy mindenki akarja, hogy ez a dolog legyen. A stormingra szeretnék egy kis figyelmet fektetni, mert ott abban nagyon sok érzelmi szál kerül elő. Ugye ezek, amikor az előbb mondtuk példákat, ebben van csalódás, lehet benne dű, lehet benne féltékenység, hogy kiderül, hogy mit tudom én, megtudom, hogy igazából ő már dolgozott veled régebben, és idehoztad a régi cimborádat, akkor én itt labdába se rúgok. Szóval egy csomó-csomó érzelem erő kerülhet, és ezt ugye már a múltkor is beszéltünk arról, hogy a vezetőnek az érzelmek kezelésében milyen szerepe van. Ez itt nehéz, különösen egy kezdővezetőnek, amit ugye onnan indultál, hogy kezdővezetőként mit, hogy hogyan kezeljem ezt a sok érzelmet, ami itt felmerül. Lehet, hogy észre se veszi a vezető, hogy ezek érzelmi akadályok, hanem csak azt veszi észre, hogy ezek az a két emberem ez nem beszél egymással.
Hát vagy hogy balhé van.
Vagy hogy nem történt meg a feladata, nem készült el, aminek meg kellett volna lennie. Tehát itt arra hívjuk fel a figyelmét annak, aki ilyen helyzetben van, hogy az a normális, hogyha egy csapatban a kezdeti rózsaszín felhő után jönnek ilyen akadályok, ilyen forrongások, és hogyha érzelmeket mutatnak ki a tagok, akkor annak örüljünk, mert ez azt jelenti, hogy fontos nekik, hogy valamit el akarnak érni, valami rossz érzésük van, és annak hangot adnak, tehát javítani akarnak rajta. És ez a vezetőnek szerintem ez egy jó kapaszkodó, hogy ha örülsz annak, hogy észrevettél valami forrongást, akkor ott neked van lehetőséged segíteni, beavatkozni.
És hát ugye a szerep ott is nagyon fontos, amikor ez a normalizálódós fázis van, hogy ott hogyan lép fel a vezető.
Ott szerintem már csökken a vezető szerepe, akkor, hogyha ezen a stormingon jól navigálta át a csapatot, itt még egy mondatot ezt tegyünk hozzá, hogy ez a jól navigált át, hogy az érzelmeket az értő figyelem technikájával jó meghallgatni, ezt googlizza meg, aki nem tudom, most elmondhatjuk el, vagy majd egyszer lehet, hogy elmondjuk külön. Szóval, hogy el kell, hogy fogadd vezetőként azt, hogy az embered dühös, vagy csalódott, vagy féltékeny. Érzésekkel nem vitatkozunk. El kell tudnod odáig jutni a beszélgetésben, hogy ő azt érezze, hogy rendben van az, hogy ő most csalódott, vagy dühös, vagy féltékeny, mert akkor fogod tudni őt abból a begörcsölt agyi állapotból kihozni, és tudtok majd elkezdeni beszélgetni arról, hogy hogyan lehet ezt normalizálni. Tehát mi az a szabály, amit a helyett érdemes lenne megalkotni. És akkor már ezt nem kell egyedül csinálnod, hanem akkor már össze tudod hozni a csapatot, hogy na, akkor most találjátok már ki ti együtt, hogy ez hogy lesz jó.
Na most akkor beszéljünk pár szót a kezdővezetőről, hogyha már itt többször szóba került, hogy hát azért ez egy iszonyatos nagy buktató lehet, hogyha egy kezdővezető egy ilyen helyzetbe belekerül, milyen kapaszkodók vagy fogódzók lehetnek az ő esetében.
Most hazabeszélek egy kicsit, de én azt mondom, hogy ne legyen rest tanulni, fejlődni, beismerni azt, hogy még nem tudja. Honnan tudná? Sehol nem tanultunk vezetni, nagyon-nagyon kevés olyan vezető van, aki mondjuk egyetemen végigült egy fél éves vezetésszervezés.
Hát meg mennyire más a tankönyv, meg az élet.
Így van, tehát hogy honnan is tudnád, hogy kell, hiszen soha nem tanultad, pláne nem gyakoroltad. Most itt élesbe beraktak, és egyszer csak azzal szembesülsz, hogy ezek nem szólnak egymáshoz. Tehát ez szerintem ez az a pont, amikor bátran mondja ki egy kezdő vezető, hogy oké, fogalmam sincs, mit kell most csinálni. És akkor olyantól már elindulhatunk, olvasson könyveket, nézzen videókat a neten, kérjen fejlesztési pénzt, menjen el tanfolyamra, kérjen coachot, rengetegdől beszélgessen barátaival, akik már ezen átmentek, kérjen mentort a cégben, kérjen segítséget, keressen segítséget.
Lehet másképp. Karrierépítés, sikerek, kudarcok, inspirációk.
Mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk mondtad, hogy a vezető fejlődjön, hogyha a vezető fejleszteni szeretné a kollégáit, vagy saját magát? Tehát, hogy itt hogyan lehet együtt haladni?
Biztos, hogy az együtthaladás is megvalósul, mert ahogy fejlődnek a kollégáim, ugye akkor nekem is vezetőként érdemes egy picit velük együtt. De ugye konkrétan a kérdésed, hogy a kollégáit hogyan, én azt hiszem, abban hiszek, hogy mindenki csak azt tudja megtanulni, amit akar, akkor, amikor ő készen van rá, és úgy, ahogy egyébként képes feldolgozni az információt.
Tehát ne erőltessük rá a beosztottra, hogy adott tréningen, képzésen részt vegye, ha ezt ő nem érzi személyes céljának, vagy győzzük meg arról, hogy ez miért lesz jó neki?
A győzzük meg egy kicsit talán erős, tehát beszélgessünk vele arról, és hogyha felismeri, hogy ez neki jó lesz, akkor elküldhetjük tréningre is, de egyébként sajnos erről is van egy csomó kutatás, hogy a tréningek hatékonysága mennyire alacsony.
Tehát hát sokkal igen, inkább is kérdezem, hogy
az élmény alapú, tehát amikor csinálom, akkor tanulom meg a dolgokat, és a legjobban meg akkor tanulod meg, amikor valakinek megtanítod, tehát hogy inkább olyan módszereket keressünk, ahogy be tudjuk vonni az illetőt a tanulásba, és azt tanítsuk neki, amire egyrészt a szervezetnek szüksége van, hogy ő azt tudja, másrészt, amit ő szívesen.
Ezt kell valahogy összehangolni, ezt a két dolgot, ugye, de ismerünk azért nagyon sok olyan kollégát, vagy olyan munkahelyet, ahol a beosztott egyáltalán nem akar fejlődni, végül is mindegy, hogy mi ennek az oka, mert hogy túl van terhelve, vagy pont ez a szint, amit ő el tud látni, mi a helyzet velük, illetve mi a helyzet azokkal, akik lehet, hogy nyitottak a fejlődésre, csak nem tudjuk, hogy miben tudjuk őket segíteni, vagy hogyan.
Ugye az első kategória ez a rögzült szemléletű, talán már beszéltünk Carol Dweckről, vagy ha nem, akkor,
nem.
Most mondjuk be a nevét. Ugye ő egy nagyon alapos kutatást végzett erre vonatkozóan, hogy hogyan, hogy miről ismerszik meg, hogy valaki, vagy miért tanul valaki inkább, mint más valaki, és ugye meghatározta a rögzült és a fejlődő szemléletű embertípust. Ugye a rögzült szemléletű az, akinek jó úgy, ahogy van, aki nem szeret kockáztatni, akit a kudarc elbizonytalanítja, akit mások sikere féltékenyít el. Szóval, hogy az, aki most így a legegyszerűbb megfogalmazni, hogy úgy el van. Jó neki az, ami van, amit már tud. Ő azt
igen,
gondolja, hogy...
Az életből próbálom venni a példákat.
Igen, hogy amit egyszer, ahogy ő született, úgy vannak a képességei, és ezzel szemben a fejlődő szemléletű ember az, aki nem fogadja el, hogy ő ennyit tud, aki azt hiszi, hogy élete végéig fog tudni valami újat tanulni, aki szívesen megy bele kihívásokba, akit a kudarc nem elkedvetlenít, hanem lelkesít, aki mások sikerét inspirációnak éri meg, hogyha ő neki, akkor én is meg tudom ezt csinálni, szóval, hogy a tanuló ember, és hogy vezetőként ezt hogy ismerem fel, szerintem így ezek, amiket most mondtam, ezeknek a jeleit akár strigulázhatom is egy kis füzetbe, vezetőként nyugodtan tehetek ilyet, hogy vannak jegyzeteim az embereimről, hogy amikor azt láttam, hogy valakit egy kudarc elkedvetlenített, akkor ezt megjegyzem. Amikor azt láttam, hogy valaki mások sikerének örült, akkor ezt megjegyzem, és nem egy-egy ilyen dologból következtetek arra, hogy ő rögzült vagy fejlődő szemléletű, hanem sok-sok-sok példából. És amikor valakire azt érzem, az a gyanúm, hogy ő rögzült szemléletű, akkor első körben arról beszélgessek vele, hogy az emberi agy haláláig tud fejlődni. Hát több ilyen, tehát saját példám ez más, több ilyen eseten mentem át, ahol sikerült megfordítani, felismertetni az illetővel, hogy ő neki nem kell beleragadnia ebbe, hogy ő csak azt tudja, amit egyszer megtanult.
És akkor visszajutunk egyébként oda, hogy beszélgetni kell a kollégákkal, hogy miben, hogyan nyitottak a fejlődésre, aztán utána a vezetőnek gondolom ezt kell összehangolni a céges érdekekkel,
igen,
hogy mire van a cégben szükség. Hogyha a képzések felmerültek, igen, vagy hogy azt mondtad, hogy az nem mindig hatékony, vagy sokszor látni azt, hogy mondjuk évvégén akkor gyorsan küldjük el a dolgozókat egy-egy céges képzésre, ki van pipálva, vagy nem tudom, év elején. Igen. Ezt mennyire tapasztalod, és ez mennyire tud hatékony lenni, vagy mi helyette a megoldás?
Mondjuk, ha 5 évvel ezelőtt, de még talán 3 évvel ezelőtt is kérdezel, akkor biztos, hogy ez volt a helyzet, hogy évvégén mindenki megtalálja a fejlesztési büdzsét, és akkor gyorsan, mindegy, nem tartjuk meg, akkor csak számlázd le.
És aztán majd megoldja.
Volt egy ilyen hullám, hogy majd lesz valahogy.
Nyilván évvégén, nem ez a követendő,
igen,
mondjuk itt.
Évvégén nem is tud jól tanulni, tehát mondjuk én december 10-e után már nem is foglalkozom ilyen dolgokkal, már mint szolgáltatóként, mert akkor már nem erre figyel. Amit akkor beszélünk meg, azt már nem lesz ideje kipróbálni, arra már nem tudunk visszacsatolni egy következő alkalmon, hogy sikerült az a próba, akkor már évvégi hajtás van, hogy jöjjenek a számok, vagy már kikapcsolt és karácsonyozni készül. Szóval, hogy ezt nem hiszem, szerintem nem kell időhöz munkához kötni a tanulásunkat. Az jó, hogyha akkor tanulsz, amikor felmerül az igény, hogy de jó lenne még azt is tudni, vagy hiányzik a feladat végzéséhez valamilyen kompetencia, és akkor keresel rá megoldást. Ez persze sokszor nincs összhangban azzal, hogy hogy áll rendelkezésre a képzési keret.
Hát meg éves képzési tervek vannak, ehhez képest ebben gondolom rugalmasnak kell akkor lenni, hogy mikor mire van szükség.
Az a jó, akkor most, ha itt döntéshozók is hallgatnak minket, hogyha úgy határozzák meg a fejlesztési keretet, hogy az egy rugalmasan időben is, meg összegében is egy rugalmasan mozgatható. Van olyan terület, ahol mondjuk egy adott évben nem nagyon kell senkinek olyan nagy drága pluszt tanulnia, egy másik területen meg pont úgy változott, mit tudom én, a marketing világa, hogy ott meg pont, hogy meg kéne tanulni, hogy hogy vannak az új hirdetési rendszerek, akkor oda megköltsünk többet. Tehát, hogy ez a előre lefixált, nem tudom, a bevétel hány százalékát lehet területenként elkölteni, szerintem ez már nem működik.
Igen, és hát onnan indultunk ki, hogy hogyan érdemes, vagy hogyan kell nekiállni csapatot építeni, fejleszteni, és akkor annyi érdekes dolog elhangzott, ami tanács lehet, de nyilván van ennek egy olyan része, amire nem tudsz akár te sem vezető fejlesztőként tanácsot adni, mert vagy a gyakorlatban kell magának a vezetőnek kitalálni, ez hány százaléka lehet úgymond a vezetésnek?
Hát biztos, hogy legalább a 80, tehát hogy Parétót higgyük el a 80-20-ba, tehát hogy amikor elmész egy képzésre, vagy akár végigmész egy coachingon, akkor azért szoktuk ezeket folyamatnak eladni, és nem csak a szó szoros értelmében, hanem a koncepciót elfogadtatni az ügyfelekkel, mert a tanulás az nem egy pillanat alatt történik. Akkor, amikor én mondjuk, mit tudom én, beszéltünk az értő figyelemről, amikor én egy vezetővel átbeszélem azt, hogy ez mire is jó, meg hogy működik, ott helyben rögtön kipróbálunk egy adott helyzetet, de utána ő megy vissza, ül be a következő meetingjére, nézi át a következő anyagot, tehát hogy visszazökken abba, amiben előtte volt, és lehet, hogy egy olyan alkalommal, amikor valami érzelmet felfedez, akkor eszébe jut, hogy ja, ez a priki, ez valami ilyenről beszélt, de már nem fogja tudni, hogy pontosan hogy csináltuk.
Meg hát egy 100 másik helyzetbe kerülhet bele.
Így van, tehát hogy a tanulást egy hegymászáshoz szoktam hasonlítani, hogy akkor, amikor elkezdett felismerni ezeket, akkor mondjuk ebben a helyzetben ez a vezető csak azt tudja ott, abban, amikor élesbe kerül, hogy volt itt valami, de nem tudom, mi volt. Tehát tudja, hogy mit nem tud. És azért kell újra találkoznunk, meg egy képzésnek is azért kell egy folyamatnak lenni, hogy akkor vissza tudjon jönni a kérdéseivel, újra át tudjuk beszélni, akkor már azt a konkrét helyzetet, amiben ő elakadt, amiben észrevette, hogy jó kellett volna csinálni, de fogalmam sincs, hogy az hogy van. És akkor ez itt szépen épül egymásra, tehát tulajdonképpen az, hogy ő valamilyen elméleti új dolgot tanult, az csak a gyakorlatban fogja tudni kipróbálni, hogy neki egyáltalán fekszik-e, működik-e, önazonos-e, hiteles tud-e benne lenni, hogyan tudja azt a saját arcára formálni. Ez szerintem csak a gyakorlatban.
És akkor ez az a bizonyos 80%, úgyhogy vezetésre fel, és vezessünk könnyedén, ahogy szoktad mondani. Köszönöm szépen, Brigi, hogy
én
itt voltál.
Köszönöm.
És ez volt ma a Woman Power portré keret nélkül. Ha hozzá szeretnétek szólni a műsorhoz, tudjátok, megtehetitek a Facebook oldalunkon, illetve küldhettek üzenetet is a 0636 98 098 0 számra is. A műsor pedig visszahallgathatjátok hamarosan a Spotify-on is. Kutasi Juditot hallottátok, találkozunk.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n.